Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én itt születtem Miskolcon, és a temetőben vannak elődök, sőt a Szimbaparton volt a családunknak a háza régen, ami aztán a régi rendszerben elhúzott, és egy más rendszer következett. A nagyapám két borsodi faluban is lelki pásztor volt. Én őt már nem ismertem, mert előbb meghalt néhány hónappal, mint ahogy én születtem. Na ezért is mondom, hogy örülök, hogy újra együtt lehetünk. Én igével fogom kezdeni, és a Máté evangélium 12. fejezetéből fogom felolvasni a 33-tól a 37. verseket. Tehát Máté 12, 33-tól 37-ig. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Ti vipera fajzatok, hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincseiből jót hoz elő. A gonosz ember gonosz kincseiből gonoszt hoz elő. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján ítéltetsz majd igaznak, és szavaid alapján ítéltetsz majd bűnösnek. Szó volt a kommunikáció egyik oldaláról, Isten oldaláról, szó volt a kommunikáció másik oldaláról, az emberi oldalról. Én most arról szeretnék beszélni, hogy milyen az a közeg, ami az ember oldaláról van jelen ebben a kommunikációban, milyen az a tartalom, amivel telítődik. Vagy azzal telítődik meg, aminek forrása Isten, vagy azzal telítődik meg, aminek forrása saját maga, az emberi szív. Az emberek közötti kommunikációban már tükröződik a szív. Péternek mondják a főpap udvarában, hogy a szavaid is elárulnak téged, vagy a te beszéded is elárul téged. Így ha már megszólalunk, akkor már árulkodik arról a beszédünk, a szavunk, hogy mi van a szívünkben. Az emberek közötti kommunikációban már tükröződik az ember szíve hozzáállása. Van egy ókori történet, öreg bölcs üldög élt a Korintusba vezető út szélén. A városban igyekező idegen rövid pihenőt tartott, és beszédbe regedett vele az út szélén ülő öreg bölcsel. Milyenek itt az emberek? Kérdezte az idegen. Hová valósi vagy? Kérdezett vissza az öreg bölcs. Aténi vagyok. És felétek milyen nép lakik? Kérdezett tovább az öreg. Hát tudod, rettenetes társaság. Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan. Nincs szerencséd. Korintusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel fogsz majd találkozni. A vándor búsan folytatta útját. Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak a városban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Aténből jött, neki is feltette az öreg a kérdést, hogy ott milyenek az emberek. Nagyszerű emberek élnek ott, barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek, válaszolta nem kis büszkeséggel az utas. Nagy szerencsét van, mondta az öreg bölcs, Korintusban ugyanilyen nagyszerű emberekre fogsz majd találni. A vándor vidáman fütyörészve folytatta tovább útját a város felé. A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran üdözött az öreg társaságában. Felháborodottan jegyezte meg: nagyon csalódtam benned, sosa hittem volna, hogy te ennyire kétszínű vagy. Az öreg mosolyogva csillapítgatta: tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ szívünkben tükröződik. Akinek szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jó indulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekkel fog találkozni. Szemlélet kérdése és a szív kérdése, hogy mi tükröződik a mi beszédünkön, hozzáállásunkon. Jézus azt mondja, a szív teljességéből szól a száj, amivel, ez a közmondás mondja, Jézus azt mondja, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Hát a közmondás innen ered. Döntő tehát a szívünknek a telítettsége. Erről szeretnék most szólni ebben a néhány percben. A nyelv és a szív működése a Szentírásban egybefügg. Jézus tanításában épp úgy párhuzamos, mint a példabeszédek könyvében. A példabeszédek 10:20-ban azt olvashatjuk: színezüst az igaz ember nyelve, a bűnösöknek a szíve is keveset ér. Tehát a nyelv és a szív a legteljesebb egységben áll. És hogyha az egyik romlott, akkor nyilvánvalóan a másik is romlott. Mint hogyha egymás mellé teszünk két almát, és az egyik romlott, akkor a másik is romlott lesz. A héber gondolkozásban tehát a nyelv lásón, a beszéd fő szerve, a szív léb, pedig az ember benseje széles értelemben nem csak az érzelmeket rejti magában, hanem az emlékeket, a gondolatokat, a terveket, az elhatározásokat, vagyis az ember elkölcsének, jellemének és szellemének a központja. A nyelv és a szív tehát egymásban van, egymástól függ, párhuzamban el egymással. Ebben benne van tehát az akarat és minden, ami terv, amit az ember saját magában forgat. A kommunikációs telítődés tehát a két fél között, Isten és az ember között, ítélet alá esik, de az is, ami ember és ember között hangzik el. Minden, úgy mondja Jézus a 36. versben, a Máté 12-ben, amit felolvastam, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Elgondolkoztam azon, hogy mit mondott az ember a bűneset előtt, és mit mondott az ember a bűneset után. Közvetlenül előtte nem sok mindent olvashatunk. A férfiről azt olvassuk, hogy egy verset mond. Majd a férfiről a bűneset után azt olvassuk, hogy mentegetőzik. A bűneset előtt így szól az ember: ez most már csontomból való csont, és testemből való test. A bűneset után azt mondja az ember: meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem. Én is elgondolkoztam ezen a szón, hogy mit jelent ez az, hogy megijedt az ember. Nyilván kiderül belőle, hogy megváltozott a szíve. Közben is történt egy beszélgetés, és így romlott meg az embernek a szíve. Turnézen elgondolkoztató mondatokat fogalmaz: tudjuk, hogy a bűnbeszéd az embernek a kígyóval történt beszélgetése által jött a világba. A kígyó bennünk egyre tovább folyton beszél, és mi hallgatunk rá, és vele együtt megyünk. A kígyóval együtt járunk mi valamennyien. És ebből a belső beszédből jön a külső. Mivel a hiúság gőv csúfos világának, mivel a lelkünk mélyen elkötesztük magukat, a tisztátalanság, hiúság gőv csúfos világának, a közönségesség világának, ezért tört belőlünk minden szavainkban ki. A pokol gyújtja lángra szavainkat, lángolva törnek elő, és lángra gyújtják a világot. Most szeretnék egy kis kitérőt tenni. Egy rabbinak a különös értelmezését szeretném ismertetni. Raj Tamás, ez a rabbi, és arról beszél, hogy mi a jelentése a férfi és az asszony szavaknak. A férfi szó héberül is, ami alef, jod és sin. Majd meglátjuk, hogy van lényege, hogy milyen betűkből áll a férfi szó. Az asszony, a feleség szó isá, alef, sin és hé betűk. Héber nyelvi alapon a két szó között csupán egyetlen betű az eltérés. A férfi szó a három gyökű szó közepén egy jod mással hangzót tartalmaz, az asszony szó pedig egy hé mással hangzót a végén a szónak. A rabbik szerint az összekötő kapocs a férfi és a nő között ennek a két betűnek az összeolvasása. Ha összeolvassuk a jodot és a hét, akkor azt kapjuk, hogy Jah, tehát az Úr neve. Hogyha ezt az említett két betűt, tehát az Úr nevét kihagyjuk a két szóból, akkor ugyanazt kapjuk mind a két esetben, ez pedig azt jelenti, hogy és, vagyis héberül, ez tűz. Ha az Úr kimarad az életünkből, akkor csak szenvedés, égetés, tűz marad. A férj és a feleség az Úrban egyek, tehát csak az Úr kötheti össze őket. Ha azonban a férfi és a női mi voltunkban nincs ott Isten, akkor csak tűz az eredmény. Ha Isten kimarad a házastársi kapcsolatokból, nem marad más, mint a szenvedés és egymás égetésének a tüze. A kitérőt talán ennyiben befejezem, illetve hozzáteszem még, hogy csak úgy állhat helyre a harmónia, hogyha az Úr köt össze bennünket, nincs más remény, mint maga az Úr. Tehát a bűneset után a férfi megijed. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem. Hogyha a szavaink forrásáról gondolkodunk, akkor megijedhetünk. A beszéd forrása, ez az előadásnak a címe, és én azt az igét olvastam, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A beszéd forrásáról a Jakab levelében olvashatunk. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból áraszt ki az édes és a keserű vizet? Jakab 3:10-11. Ha visszatérünk Jézus szavaihoz, akkor egy fa képét adja elénk. Jó fájét és rossz fájét, amelyik jó gyümölcsöt vagy rossz gyümölcsöt terem. De az Úr Jézus a példabeszédek könyvét tekinti alapnak, amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jól laknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Példabeszédek 18:20-21. A fa romlott, hogyha a törzse, a forrása, gyökere romlott. Képzeljük el, hogy kertünkben két almafa van, mindkettő teljesen értéktelen és keserű gyümölcsöt terem. Teljesen mindegy, hogy az egyiken 500 alma van, mert valamennyi ehetetlen. A másikon csak két alma van, mert az a kettő ugyanolyan rossz. Mind rossz. Az embernél ugyanez a helyzet. A fa vagy jó, vagy rossz. A beszédünk árulkodik erről. Pál apostol az Efézus 4:29-ben a következőt mondja: semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldás hozzon azokra, akik hallják. A másik kép a fa mellett a terítődöttség. És igazából én ezt tekintem a fő gondolatnak ebben a mostani előadásban, azt a szót, hogy csordultig. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Ez a szó az új szövetségben azt jelenti, hogy bővölködik, felülmúl valamit, fölöslegben van, gyarapszik, kiárad. Ez a szónak a jelentése. A terítődöttség képe. És szeretnék egy élményemről most itt, hogy megértsük, hogy mi ez a telítődöttség, egy élményemről beszámolni. A 90-es évek közepén a Biblia Szövetség ifjúsági táborában szolgáltam Vanyarcon, és akkor Gyuszi megkért arra, hogy menjek el a fiatalokkal túrázni, amit én szívesen meg is tettem, egyben érezve azt, hogy nem hiába jártam túravezető képzőre a Mátrába annak idején. Na, de ez egy másik terület volt, a Cserhát vidéke és a Szandai vár alatt jártunk. Nagyon nagy volt a meleg, rengeteg fiatal volt velem, és nem vittünk vizet eleget magunkkal, már mindenki kidőlt, és még nem értünk fel a várba, és akkor azt mondtam, hogy álljanak meg a fiatalok, nem mehetünk addig tovább, amíg nem találunk vizet. Mivel a térképen volt egy forrás bejelölve, hát bíztam abban, hogy olyan lesz, mint a forrás szokott általában lenni. Na, milyen szokott egy forrás lenni? A földből kijön a cső, mi oda tartjuk a kulacsunkat, vagy a palackunkat, és megtöltjük. Hát először is nem nagyon találtam meg ezt a forrást, mert sehol nem láttam se patakot, se olyan részt, ahol elképzelhető lett volna. Ugye magasról jöttünk lefele, hogy a hegy aljában megtaláljuk a forrást. Nem láttam sehol üdeséget. Csak egy csoport bokrot láttam meg, elég hosszú ideig kerestük, nekem egy örökké valóságnak tűnt. Szóval végül is a bokrok közé bementem, és megdöbbentem. Egy mélyedésben, egy kicsi mélyedésben kristálytiszta víz gyűlt össze. És akkor megtudtam, hogy ilyen a forrás, aminek nincsen olyan csöve, amit kiépítettek a talajból, a hegyből. Szóval ott gyűlemlett fel a víz, ott telítődött meg, az a gödör. És nagyon tiszta volt a víz benne. Hát ilyen az, amikor csordultig van valami, Istentől származóan, akkor tiszta. Ha embertől származ, az ember belenyúlkál, az ember bele rondít, akkor megfertőződik. A teológiai felvétel előtt olvastam először az evangéliumokat hosszában. Megvallom, hogy ilyen hajrá ember vagyok sokszor, és már akkor is ez úgy kijött, és hát azt olvastam a teológiai felvétel előtt, a Máté 15-ből, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a száján, azt teszi tisztátalanná az embert. Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül. Ami azonban kijön a szájból, a szívből, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Egy hatalmas gyomorrontásom volt, 3 napig tartott, ha jól emlékszem, és volt néhány napon volt, hogy felkészüljek az érettségi után a teológiai felvételire, akkor még így működtek a dolgok, és csak ennyit jegyeztem meg, hogy mi ez itt az evangélium, én még ilyet nem olvastam, hogy ilyen van az evangéliumban, hogy ilyen fertőzöttség. Most testvéreim, akkor kezdtem el látni a bűneimet. És rájönni arra, hogyha Isten azt akarja, hogy engem neveljenek fel a teológiára, akkor ezzel is meggátolhatja. Hát Isten nem azt akarta, de akkor nagyon megijedtem, és ez a javamra szolgált. Emlékszem, hogy eszembe jutottak mindazok a szavak, azok a bűnök, amik a beszédem miatt keletkeztek, és voltak az életemben. Vagy jóval telítődik, Istenivel telítődik az emberi szív, vagy pedig azzal, ami az emberből fakad. Talleyrand azt mondta, hogy a szavaink, a beszédünk arra való, hogy a gondolatainkat elrejtsük. Ez egy hazugság, viszont a példabeszédek könyvében olvashatunk hasonló magatartásról. A 26. részből idéznék a 23-tól 26. verseket. Az ezüst máz bevonja az agyagedényt, a sima agyag pedig bevonja a gonosz szívet. Beszédével álcázza szándékát a gyűlölködő, míg magában alattomosságot gondol. Ha kedvesen szól, ne higgy neki, mert csordultig van a szíve utalatossággal. El lehet takarni a gyűlöletet csalással, de lelepleződik a gonoszság a gyülekezetben. Telítődöttség. A szív szándékait színeléssel el lehet takarni, de a nyilvánvalóvá lesz, hogy mi van belül, amikor az kitör abból a telítődöttségből. Testvéreim, nem kellene így lennie, mondja Jakab, és csak ismételni tudom. A beszéd egy gyárként üzemel. Most egy modernebb képet használok, sőt, nekem a fénymásoló jutott az eszembe. Néhány év vettünk egy remek fénymásoló gépet, nagyon nagy teljesítményre, nagyon olcsón képes, de olyan, mint a többi fénymásoló, hogyha beállítjuk, előre beprogramozzuk, akkor elkezdi ontani magából a fénymásolatokat. És hogyha ezt rosszul, valahol tévedek ebbe, vagy tévedünk ebbe, akkor rengeteg selejtet képes kiadni. Mert nem tudottam, főleg az elején, hogy kell leállítani a rossz másolatokat. Így vagyunk a beszéddel és a szívünkkel. Nem baj, egy kicsit lassúbbak vagyunk benne, és kétszer gondolkozunk, egyszer beszélünk. Olvastam egy igehirdetésben, hogy valahol egy társaságban bekapcsolta valaki a magnót a buli kezdetén. Ez egy egész napos, vagy egész délutános hosszú buli volt. És amikor elmentek a résztvevők, akkor kikapcsolta a magnót, és a következő alkalommal lejátszotta, hogy miről volt szó. Csupa lényegtelen dologról. Így élik az emberek, így éljük mi az életünket, ennyi lényegtelen dolgot beszélünk. Pedig elég egy szó is. Nem csak arra, hogy valami rossz legyen, hanem arra is, hogy valami jó legyen. Nem csak a rosszat lehet benyítani, a rossznak a termelődését egy szóval, hanem a jónak a termelődését, a jónak a sokszorozódását is be lehet egy szóval indítani. Valaki bajban volt, egy gyermek, és ez a gyermek egyedül volt, egyszer csak megjelent egy férfi, és azt mondta ennek a gyermeknek, hogy Isten szeret téged, és elment. És ennek a gyermeknek az egész élete megváltozott ettől a két szótól, vagy három szótól, hogy Isten szeret téged. Testvéreim, a töltődés a hajszálereken keresztül történik, mint a forrásnál, ahogy összegyűlik a vízgyűjtőben, a hajszálerekben a víz, a forrás helyén. Ugyanúgy a mi kapillárisainkon keresztül is telítődik a szívnek a forrása. Nem magunkkal telítődjünk, hanem az Úr Jézussal telítődjünk. Érdekes gondolatot olvashatunk Liszky Ferenc áhítatos könyvében. Azt mondja, hogy mikor Jézus meglátogatja a családja, és közöttük van Jakab is, kimondja Jézusra a többiekkel együtt, ördög van benne. Ez szó szerint azt jelenti, hogy magán kívül van, magyarul bolond. Jézus egy bolond, ezt mondta annak idején Jakab nyelve. És hogyha az Úr testvérének nyelvéből leszármazhatott, vajon nekem jogom van-e kevesebbet feltételezni a magam nyelvéről? Hogyha ennek az összefüggésnek az értelmében olvassuk Jakab levelének a harmadik részét, a nyelv bűneiről, akkor tulajdonképpen úgy is vehetjük, mint egy bűnbánati vallomást. Hiszen Jakab nem kizárja magát a beszédben való vétkezésből, hanem beismeri mindezt. A végéhez közeledve szeretnék egy olyan gondolatot előhozni, amely engem, mint lelkipásztort sokszor nagyon megrázóan érint. Ez pedig az, hogy mikor jönnek a temetést bejelenteni, akkor próbálom megismerni az elhunytnak az életét. Vannak persze, akiket ismerek, hiszen én nem csak gyöngyösi lelkész vagyok, hanem gyöngyösi származású is, vagy akik a gyülekezetbe járnak, az természetes, hogy ismerem őket. De amikor olyat valakikkel temetnem, akit akkor találkozok először, akkor néha megdöbbenek, amikor felteszem a kérdést, hogy mit gondolt az elhunyt Istenről. És akkor mondanak bizonyos mondatokat, szavakat. Például volt egy ilyen, hogy azt mondta a hozzátartozó, hogy gyakori szavajárása volt, hogy szeressétek egymást. Eltemettem az illetőt, és mikor írtam volna be, hetekkel később az anyakönyvbe a halál okát, akkor bizonytalan voltam, mert némi szóbeszéd volt a városban, akkor felhívtam a temetkezési vállalatot, hogy önök ismerik-e a halál okát? Igen, ismerjük, önakasztás. Szeressétek egymást, ugye ez volt a szava járása, ez maradt meg belőle, legalábbis a szerettei emlékezetében. Tényleg valóságos az, ami megmarad belőlünk? Milyennek ismer engem az Isten a beszédem alapján? Most nem akarok rossz dolgokról beszélni, én a pozitív oldalt szeretném elmondani, ez pedig egy példán keresztül. Egy híres énekes, aki éveken át sokszor megörvendeztette Isten szentjének a szívét evangéliumi énekszolgálatával, egyszer csak azt vette észre, hogy baj van a hangjával. A kórházban tájékoztatták betegségének természetéről, hogy súlyos daganat van a hangképző szervein. Aggódva kérdezte az orvostól, kérem, mondja meg nekem, az operáció után képes leszek még énekelni? A doktor torka összeszorult, nem tudott szólni, csak a fejét rázta. És elfordulva törölte ki a könnyeit a szeméből. A beteg azonban mosolygott, és azt kérte az orvostól, hogy emelje föl, aztán így szólt. Mivel a hangomat elveszítem az operáció után, szeretném elénekelni az én utolsó énekemet, mielőtt bevisznek a műtőbe. Ez lesz utolsó hangos tevékenységem ide lenne a földön. Aztán rekettesen vibráló hangon így énekelt az idős keresztjén énekes. Alkotómat akarom dicsérni, míg lehelet van bennem, és amikor a hang már elhal, jelenlétében fogom elénekelni az én Istenemnek és királyomnak dicsőségét. Dicséretem napjai sohasem érnek véget, amikor békében leszek Krisztusommal, az én barátommal. Tökéletes hangon éneklem az éneket minden szentjével együtt, kik együtt örvendeznek. Milyennek ismer engem Isten az én beszédem alapján? A készülés közben egyfolytában az a történet járt az eszemben, mikor Elizeus sót dobott a forrásba. Aztán rájöttem, hogy itt sokkal többről van szó. Jézus nem csak megtisztítja a vizet, hanem az egész forrást alakítja át. Mert a szív teljességéből szól a száj, amivel csordultik van a szív, azt szólja a száj. Dávid imádságával szeretném most bezárni ezeket a gondolatokat. Fogad kedvesen számnak mondásait, és szívem gondolatait, Uram, kősziklám, és megváltom. Hát kocsom talán. Vagy a végén.
Köszönjük szépen kegyelési testvéreknek, és akkor a délelőtti részét a 12-es ének fordítanak a testvérek, 12-es ének első versét énekeljük, adjuk. Ja, nem, a másodikban, de 17-es. Árjadék lelke a dicsőség örök kivállása.